a szakkommentátor akkor beszél, ha tényleg van mondani való. A normál kommentátor az meg folyton, tehát annak muszáj,
ne legyen csend.
Muszáj néha megszólalni. Bár azért ebben vannak ilyen zseniális dolgok, a vitrai magyar bajnoki labdarúgó mérkőzés volt, MTK, nem tudom, anno. Kapcsoljuk a helyszínt, a kommentátor, a Vitrai Tamás. 1, 2, 3, 4 Köszöntöm önöket, ez nem a hangpróba volt, a nézőket számlálom.
Ez itt Kovács András Péter Barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk, Gundel Takács Gábor és Dr. Borsos Attila, polihisztor, szakkommentátor, filantróp, ember, férfi. Kettejük barátsága egy triumvirátus, de a harmadik tag, Dr. Szeberény Zoltán nincs itt.
Műt.
Életet ment,
igen. Kinn a lányoknak mondtam, hogy ti jöttök, Gundel Takács Gábor és Borsos Attila, és azt mondták, hogy ez úgy hangzik, mint egy főzőműsor.
Nem borsós, mert a borsós úgy lehet, igen, de főzőműsor. Végül is, igen.
De főzőműsor még nem csináltál, nem?
Nem, én ezt sose értem, én olyan nagyon nem erőltetem, de van egy Gundel nevű műsorvezető, és még senkinek nem tudott eszébe egy gasztroműsort csináltatni, de...
De hogy ilyen szépségkirálynő választásra miért nem tudnak minket felkérni, nem? Hogy...
Engem egyszer felkértek műsorvezetőnek.
Igen?
De nem vállaltam.
Az olyan bizarr, nem? Ez a szép, hogy mindig ilyen kiégett üzletemberek, ilyen 60-as csávók ülnek ott az első sorban. Igen.
De közvetíteni tudnánk, de a műsort vezetni nem. Közvetíteni mindent lehet. Aha. Én egyszer közvetítettem ködöt.
Mérkőzés helyett?
Országúti kerékpár volt, és Eurosporton voltunk, és iszonyatos köd volt. És emiatt, a köd miatt, ugye a helikopterek nem tudtak felszállni, azok az operatőrök, aki meg ül a motoron hátul, ott az meg ugye nem jutott el a jel a köd miatt, nem jutott el
a kamera.
Mit tudom, hova kellett volna eljutni. Úgyhogy egy képük volt a cél. Azt mutatták, de az még, a mezőny az még valahol 170 kilométerre volt. És ezt mutatták, és ezt nem értem, de az Attila jobban otthon van a francia néplélekben. Ugye az Eurosportot tudni kell, hogy Párizsban van a központja, és onnan irányítják az adást, és minden országban csak a kommentátorok ülnek egy kis kutricába. És Franciaországból döntik el, hogy mi a műsor, és ott szólnak a füledre, hogy most reklám, meg nem reklám, meg íze, meg mit tudom. Hogy ők miért döntöttek úgy, hogy ezt közvetítik, azt sosem tudtuk meg, de időnként reklámmal megszakították, meg nem tudom, de tök jó ment. És az áldott emlékű Sipivel, Sipos Jánossal, aki nagy bringa szakértő volt, közvetítettük ezt a ködöt. És akkor ott elközvetítettük a ködöt, átment valaki piros gyekibe, és akkor megörültünk, hogy na most már mindjárt érkeznek.
De nagyon rossz horrorfilm.
De, és akkor egyszer csak szóltak Párizsból, hogy akkor most megismételjük a tegnapi rally futamot. Jó.
És most vissza.
Nekünk egy olyan esetünk volt a Méhes Gabival, hogy élőbe közvetítettünk kézilabda mérkőzést, és valami képhiba volt, és kimaradt egy pár perc. És akkor azt kérték tőlünk, hogy közvetítsük le, úgyhogy nem látjuk, ami történt.
Aha.
Emlékezetből, vagy valahogy. És akkor azt leközvetítettük, azt a pár percet, úgyhogy nem volt képünk. Nagyon komoly teljesítmény volt ebben a műfajban.
Ez a Molnár Danival történt ilyen. Molnár Dani valahonnan Oroszországból közvetített futballmeccset, és körkapcsolás. Magyar csapat játszott egy orosz csapata. És körkapcsolás volt. És pont akkor volt a gól, amikor éppen körmenden volt a hang, mert kosármeccsen. És akkor visszakapcsoltak a Danihoz, és a Dani nem azt mondta, hogy hát az 2 perccel ezelőtt a magyar csapat megszerezte a
vezetést. Leközvetítette a gólt.
Leközvetítette.
Ez
és üvöltött, mint a sakál, hogy gól. Azon azok nézték, hogy mit üvölt ez a baromi bedobásnál, de hát végül is az nem volt feltűnő, hogy csönd van, hiszen a magyar csapat szerezte a gólt. De a Dani olyat is csinált egyébként, hogy 4-1-nél jött rá, vízilabdán, hogy mégsem mi vagyunk a kék sapkások. És nem az volt, hogy bocs, hanem szépen megfordította. Lépésről lépésre úgy alakult az eredmény, hogy mit tudom én, a negyedik negyed elejére már jó volt.
Jaj, de szép. Igen, hát hallottam, hogy te meg egyszer elaludtál.
Síugrás. Hát persze, hát nagyon fáradt volt azért az vezető ezeket a dolgot, és az volt, hogy szinte Eurosport, hogy ugye az ember kikászálódott a sísánc tetejére. És akkor ott elmondod róla, hogy ő kicsoda-micsoda, és akkor...
És ő meg ott üldögél.
Hát ő meg üldögél, hát ráérek. És én azon a ponton elaludtam, és amikor fölébredtem, akkor az egy infarktusos állapot volt egyébként, mert azt láttam, hogy valaki repül a levegőbe, de ki ez?
És hanyadik?
Ez még ugyanaz a sorozat, vagy már második? Tehát egy ilyen borzasztó állapot volt, és rémülten vártam, hogy végre leérjen, és kiírják a nevét. És a dologban az a döbbenetes, hogy leért, kiírták a nevét, és ez ugyanaz a fickó volt. Tehát az alatt, amíg ő lecsúszott és elugrott, az alatt a pár másodperc alatt, én olyan mélyen elaludtam, hogy az időérzékelésem az nullára. Tehát a néző nem vett észre belőle semmit.
Én egyszer a saját órámon aludtam el, képzeljétek el, amit én tartottam.
Na, az sem is bravúr.
Az mennyire érdekes.
Miről beszéltél?
Jogi egyetem, tudom, Attila, neked is van pécsi jogi diplomád, délszaki mediterrán diploma, és én az ELTE-n voltam tanársegéd, és média jogot, szemináriumot tartottam délután 2-kor szerdán. Gyönyörű langyos tavaszi nap, jól megebédeltem, még egy vízi valami sütikét is letoltam rá, és beültem így a szemináriumi terembe, és éreztem, hogy itt baj lesz. És elnehezült a tekintetem, a hallgatók sem mutattak különösebb, nem sugároztak felém olyan energiákat, amik úgy ébren tartanának. És akkor mondtam nekik, hogy hát akkor vegyük át az előző óra anyagát. És itt már így meg kellett támasztani a fejemet, és kérdeztem tőlük, hogy hány főtől számít egy vételkörzet országosnak. És vártam, hogy valaki mondjon valamit, és így lehajtottam a fejemet, és ugyanez, mint nálad, hogy így arra emeltem fel, hogy basszus, elaludtam. És ugyanez a rémület, és így ültek velem szembe. 25 diák halálra rémült arca ült vele szembe, és máig nem tudom. Én nem hogy tudom, mennyit hogy mennyi aludtál? Idő. Igen.
Nem merted megkérdezni tőlük?
Tehát lehet, hogy 10 másodperc volt, lehet, hogy 5 perc, nem tudom. És akkor így együtt mondtam nekik, hogy senki? Jó, akkor megyünk tovább.
Tehát muszáj, tehát előre kell menekülni.
Nekünk volt ebben egy fantasztikus élményünk. A barcelonai olimpián játszottunk, ugye, svédekre készültünk, videós taktikai értekezlet. Jó Szatria szegény volt, meghalt azóta a szövetségi kapitány, aki hát nem volt így a technológiának az ördöge, és előfordult vele, hogy ültél be, elaludt edzésen is néha. Videón beült, betette a kazettát, a svédek játszottak, nem tudom kivel, és akkor azt kellett elemezni. És hát úgy elaludt közben a Attila.
Ő már látta.
Igen, de közben ugye észrevettük, és kicseréltük a kazettát, betettünk egy tök más meccset. És akkor egyszer csak az Iváncsik Micsi fölrázta a Jószt, hogy mester, itt akkor mit kell csinálni? Fölriadt, és akkor hát a szélső befutó. És akkor próbáltam fölismerni, hogy kik játszanak, milyen meccs van, de nem voltak se svédek, senki. Nagyon vicces.
És meddig bírtátok rögésre?
Hát nem sokáig.
Viszont egyszer volt olyan arra, nem tudom, hogy emlékszel, Újvidéken volt női, gondolom EB volt. És együtt közvetítettünk, te voltál szakkommentátor, és volt egy szabad nap. És te hazamentél, hogy majd visszajössz a meccsre. Én mondom, valami azt sugta, hogy én nem menjek haza. És baromi hó esett le.
Igen,
és
igen.
Azt hiszem a 6. percbe értél vissza a meccsre. Tehát már ment a meccs 6 perce, mire visszaért. De nem az volt, hogy szevasz Attila, hát te, hanem egyszer csak azt a támadást akkor már megszakértette. Tehát mindig is ott ült volna, csak hát, hogy otthon ne tűnjön föl, hogy hát itt volt ez a kis gap, ugye? És ez a 6. percben, hát addig nem történt semmi, nem? Hát végül is. Nem is tudom, aztán nem is szóltak érte, vagy nem derült ki, vagy már nem tudom, mi volt, hát mert...
Végül is...
Igen, otthon se nézték.
Nincs mit elemezni,
nincs,
akkor
hát
megszólalni.
Nincs, hát hülyék ezeket, nem kell fecsegni.
Persze. Engem kiküldtek a Magyar Rádióval a pekingi olimpiára annak idején, 2008-ban. És ott volt Pekingben egyébként, pont ha emlegetted, megboldogult Sipos Jánost, aki kiváló sportkommentátor és egykori versenykerékpáros, és ezért a kerékpározáson különösen értett, és ökölvívást is közvetített elég sokat, és te is közvetítettél nagyon sok amatőrök boxot még az elején, és a pekingi olimpián volt egy meccs, amit a tévében te közvetítettél.
Igen. Csak nem az, hogy Csi bácsira gondolsz.
De
legendás.
Legendás öcsi bácsi, Bedák Pál.
Bedák Palika?
Bedák Pimpa.
Igen.
Boxolt, és két menet között a pekingi stáb így odament kamerákkal, mikrofonokkal öcsi bácsihoz, és akkor te is pont a stúdió meg a rádióban Sipi is, hogy most Szántó Imre szövetségi edző, hallgassuk meg, milyen jó tanácsokkal látja a Pimp, és ennyit hallott, szétbassza a kurva anyját, mindenki. Ennyit lehetett hallani Öcsi bácsitól.
Nagyon dühös volt az Öcsi bácsi, mert a Pimpa nem azt csinált, amit mondott neki. És amikor a másik szünetbe odajött, akkor rettenetesen lecseszte, hogy ha nem azt csinálja, amit mond neki, akkor itt baj, akkor nem fog nyerni. De ezt ezzel a szókészlettel használtam. Mert nem emlékszem pontosan, mit mondtam, de valami olyasmit.
Nem a YouTube-on.
Hogy, akkor megnézem, de valami ilyesmit, hogy öcsi bácsi a pedagógiai eszköztárnak az elsőséges elemeit használ.
És akkor Sipi azt mondta, hogy öcsi bácsi azt próbálta elmagyarázni az ökölvívás nyelvén. Hogy föl kell venni az ütés távolságot jobbról is, balról is. És
az ökölvívás. Jó, de hogy valami, ami a nyomdafestéket tűri, ugye Edina, Attila felesége, érdedzője volt, és baromi dühös volt. És az ízés mondta, hát egy kicsit bemelegítek, nagyobbat dobok, mint ti. Volt az edző, egy kicsit bemelegítek, nagyobbat dobok, mint ti.
Igen, a feleséged is kézilabdás volt, és edző lett.
Így van.
Igen. Te pedig kettős állampolgár vagy, Attila, francia-magyar, és játszottál Franciaországban is, meg Magyarországon. Az döbbenet 182-szeres országos válogatott, világválogatott kézilabdát.
182?
182.
De olyankor az is érmet kap egyébként egy győzelem esetén, aki a kispadon ült?
Persze. Aki a keretbe benne van, az kap.
Jó, de az ritka, hogy elvisznek valakit egy VB-re vagy egy olimpiára, és egyetlen egy percet se játszik.
Nem annyira ritka.
Nulla percet játszik X meccsen.
Igen.
Én az ember szeretnék lenni.
azt tudom, hogy mesélte egyszer egyik volt jugoszláv csapattársam, hogy a legtöbb válogatottsággal és éremmel és mindenféle eredménnyel rendelkező jugoszláv játékos, az egy Pusnyik nevezetű kapus volt, aki soha nem védett egy percet sem, mert mindig voltak előtte jobb kapusok. Ő volt a cserekapus, de mindig benn volt a csapatban, mert nem volt egy rossz kapus, csak éppen nem tudott védeni. De már előtte három első számú kapus is kikapott.
Egy dolga van.
Szóval neki volt 400 válogatottsága, nyert olimpiát, VB-t, RB-t, Beckett, mindenféle nyert.
És valószínűleg most ő a legnagyobb ilyen szájkaratés, nem? Gyerekek, amikor 1973-ban. Igen.
Ez a csapatsportágokban azért mindig vannak olyan emberek, akik ott vannak a
többiekkel.
Én így fociztam.
Kérdez, a megyei fotballban lett volna a helyed. Igen. Ott vannak ilyen srácok. Volt ez egy híres sztori, hogy egy cserejátékos volt a megyei csapatban a csapatnak. És akkor az edző úgy gondolta, hogy most mindjárt beállítja, elküldi melegíteni. És gondolta, hogy na akkor eljött a pillanat, és odaint neki, de nincs ott a srác. Ez egy hova lett? És látja, hogy már játszik. De nem jött le senki. És akkor gondolod, hát a bíró nem vette észre, akkor maradjon így. Hát úgy gondolod, hogy egy gondolom, hogy szögletnél beállt egyszer csak, úgy besodródott a pályán.
Becserélte magát.
A vászkodott.
Nem jött le senki.
Csodálatos. Ti mindketten kézilabdáztatok, Gáborról onnan ismeritek egymást. Együtt kezdtétek?
Nem, mert az Attila két éve fiatalabb, mint én.
Igen, te 66-os vagy, Attila, igen, te pedig 64-es.
Igen.
Ja. Úgyhogy én mikor oda kerültem, akkor már nagyok már.
Hát igaz,
ez a Spartacus volt egyébként, a megboldogult Spartacus, ami igen. Most már ugye nem létezik.
Azt gondolkozom, hogy ez mennyi, ez 80 lehetett? 1980?
Olyasmi.
Mert a 14 volt, ám jön 16 igen. Körülbelül.
Igen, ez 80 volt akkor.
Igen. És egyébként, ha már itt tartunk, akkor tulajdonképpen most hárman kéne, hogy itt üljünk, mert abból a csapatból hárman megmaradtunk ilyen nagyon közeli barátnak. Csak a Zoli barátunk, hát ő egy érsebész professzor, és az teljesen
reménytelen
volt, hogy hát állandóan érintett az, hogy ő eljöjjön egy ilyen micsoda podcast beszélgetés.
De igen, egy ilyen nem steril stúdióban.
Valami műtét van, igen, de ez azóta is megmaradt ez a barátság. Voltak benne ilyen hullámvölgyek, például az Attila 11. Franciaországban éltek, azért az megnehezítette, de...
Az a 90-es évek.
Hát igen, én 88-tól 2003-ig voltam ki nagyjából.
És ott kézilabdáztál, illetve tanultál.
Igen. Igen.
És városvezetést tanultál, és közlekedés szervezést. Ezt is tudom.
Igen, ilyen dolgokat is tanultam. Igen. Sok mindent tanultam egyébként, de...
De ezt meg lehetne mondani itt a Magyarországon is, hogy emberek, ez egy szakma. Tehát ez nem, hát, nem csak úgy...
Ez most milyen típusú műsor?
Hagyjuk. És te a MÁV-nál is dolgoztál, ugye? Igen. Hasznosítottad ezt a közlekedés szervezőt.
Igen, a MÁV-nak voltam a fejlesztési igazgatója egy rövid ideig, de aztán mikor... Éppen lefejezésre került a vezérkara a MÁV-nak egy periódusban, akkor ez a törzskara, hogy mondják, ott azt mindenkit elküldtek. Úgyhogy...
A lényeg az, hogy Attila, te így, meg tudtál magadnak teremteni egy egzisztenciát ahhoz, hogy szabad idődben kedvedre kommentátorkodhass.
Így van. Tehát én mikor abba hagytam a játékot, akkor ugye klasszikusan általában vagy edző lesz egy volt éljátékos, vagy valamilyen sportvezető, de én végül is azért tanultam végig, már innentől kezdve, mikor még Magyarországon játszottam, hogy meglegyen az a lehetőségem, hogy teljesen más csináljak, mint amit eddig, hogy a sporttal kapcsolatban. És akkor ugye hát jogot végeztem, meg ezeket a mindenféle ilyen menedzsment dolgokat, és akkor így kerültem először kuka bizniszbe.
Az egyébként a legjobb biznisz, tehát minden, ami szeméttel kapcsolatos.
Úgy kezdtem a karrierem Franciaországban, hogy egy kukáskocsin ültem egy csapattal, és végig kellett nézni, hogy van a kukáskocsinak a menetrendje, hogy merre kell menni, ott hogy szedik föl a kukát, és akkor kellett csinálnom egy, optimalizálni kellett a menetet.
A szemétégetőig?
A szemétégetőig, illetve a hulladék lerakóig, és akkor javaslatot kellett tennem, hogy lehetne ezt gyorsabban és jobban csinálni.
De ez franciául milyen romantikusan hangozhat, és ha megtudod,
a kuka franciául.
Pubel.
Oh, le pubel. Pas du tout. Les routes.
Úgyhogy a kuka után jött a közlekedés, busz, vonat, hajó, mindenfélevel foglalkoztam.
Na tök jó, akkor te tudsz ezért egy nyaralást foglalni a családnak.
De igen, most úszó medencékkel is foglalkozom.
Az már utána volt, igen. Mert ideig az volt a feladatom, egy nagy francia nemzetközi közlekedési vállalatnak dolgoztam, és például volt egy olyan időszak, amikor Görögországba kellett cégek székfelvásárlást elősegíteni, és egy komp vállalatot néztünk ki, amit ott át kellett világítani, és akkor ilyen görög hajómágnásokkal kellett Pireuszban tárgyalni.
Ilyen rejtő jelőreg.
Nagyon vicces volt egyébként, igen. De aztán ezt a közlekedési részt, ezt lezártam, és akkor azóta sok más mellett most jelenleg egy ilyen úszómedencéket gyártó vagy telepítő céget vezetek.
Azt a mindenit. Ó, de merő.
Kell medence?
Nagyon merő vagy. Van egy ismerőse. Az egész Kárpát-medence. Nem. Nekünk lejt a terek, és kifolyna a víz.
Tudnak hozni ferde vizet.
Igen. De mindent megoldunk.
De a feleségemnek sikerült ezt bedumálnom. Ültünk a Balatonparton, és mondom, nézd meg, hogy látom, egy picit nyugatra lejt az egész. Ne, tényleg, mi, hidd el, hogy állítólag őszre ott kezdtenél összegyűlnek a gumicsónakok, meg a matracok, és akkor egy pillanat volt, amikor elhitte, aztán nyilván győzött a józanész, de egyszer tudtam még neki bedumálni egy ilyen osztrák autózás alkalmával, hogy ez a tehenek, ezek a fekete-fehér, az alpesi fríz, ennek a hegylába picit rövidebb, mint a völgylába. És azért tud úgy egyenesen állni a hegy oldalban. Igen. És annyi, hogy kihagyják őket, és aztán csak körbe tudnak hazamenni. De egyébként itt kezd egy gyanút foglalk, hogy mennek haza. Hát mondom, körbe, de nem.
Nem csináltasson se ilyen betyártelefonos akciókat. Mi csináltunk régen, amikor a Danubiusban dolgoztunk a Jakub Csegabival, meg a Buzasanyival, és csináltunk megrendelésre ilyeneket. És a mai napig is jönnek emberek, hogy emlékszik, 15 éve a születés, vagy 20 éve a születésnapomra behazudták nekem, hogy nem tudom micsoda. És rengeteg egyet csináltuk, és egyszer a Charlie-t fölhívtuk, hogy mi a, nem tudom, milyen nagyon kis faluból vagyunk, Charlie úr. És hogy elkészült végre a faluba a csatornázás, és hogy nagyon nagy csatornaavató ünnepség lesz, és hogy nem jönne el elénekelni a csatornaavatásra a Szippantás a jóból címre. De most, hogy milyen felkéréseket kaphat, a szeme nem lesz. Csak annyit kérdezett, hogy playback vagy teljes zenekarral, mert hogy attól függ a szám. És hogy, de végül meg kellett neki mondani, hogy figyelj, Charlie, mi vagyunk.
De akkor most nem lesz volna.
Milyen ünnepségekkel lehetett már, hogy semmi, tehát simán.
Hát azért megvastagszik az ember arcán a bőr. Tehát, hogy minket is olyan helyekre hívnak. Olyan helyekre. Így mondta, hogy valami villanyszerelőknek volt egyszer valami csapatépítés, és erre a mondatra léptem be, hogy áll egy műsorvezető, aki nem az volt, csak nála volt a mikrofon, hogy most következik a díjátadása azoknak az aktivitásoknak, amik a mai játékok nyerteseit tartalmazzák. És így néztem, lement a diátod, és oda jött hozzám az a csávó, hogy én foglak fel konferálni. Mondom, az kurva jó lesz. Mondjak előtted valamit. Mondom, ne, könyörgöm.
Most pedig jön ő.
Igen, a rekeszizmoké a főszerep, ez szokott nem mindig lenni. Mindig ez van. És most a rekeszizmoké a főszerep. Ez valami... Egy polgármester valahol vidéken, olyan falunapon mondta, hogy és fogadjuk nagyon nagy szeretettel a színpadon Kovács András Pétert, amihez ezúton is gratulálok. És ez annyira becsípődött, hogy aztán ebből catchphrase-t csináltunk a munkaügyek című sorozatban, és az Elvirának, akit Molnár Piroska alakított, és a munkaügyi hivatal elnöke volt, őnál a minden ilyen hivatalos beszéd így ért véget, hogy ez ezúton is gratulálok. Úgyhogy... Az így meg lett. De hát te is találod magad olyan körülmények között, hogy...
Általában, amikor én vagyok a műsorvezető, akkor nincs másik. Tehát akkor... Hát vannak érdekes dolgok, de... Nem, a bajok abból szoktak lenni egyébként, hogy egy vállalatnál az új kommunikációs vezető azt gondolja, hogy ez neki is, ez semmi. Most kimenni oda, és akkor tudod, hogy jó, hát akkor. És amikor egy év múlva hívnak, hogy kéne menni, akkor nem kérdezed meg, de tudod, hogy nem sikerült valószínűleg nagyon jól, mert igen. De ez olyan, tehát mint minden szakma, nem? Tehát, hogyha jól csinálod, akkor olyan egyszerűnek tűnik, igen. Nem? Hát fölmész, és akkor bemondod, nem? És akkor lejössz, kész. Hát abban mi a komplikált? És valahogy...
Hát azonnal érzed. Hát pont Dés Enikő, aki itt ül kén a Duma Színház dramaturgia, ő mondta ezt, hogy a dramaturg akkor végzi jól a munkáját, ha nem veszed észre. Hát... Mert ha valami maradt a szövegben, valami botlás, vagy valami ilyen sutaság, vagy nem, az azonnal kiugrik, de hogy ő akkor jó, ha láthatatlan, és nekünk is akkor jó, amit csinálunk, és a sportközvetítés is akkor jó, hogyha megvan a flow. De az, hogy meglegyen a flow, meg meglegyen a saját hangod, azért az nagyon az sok idő.
Igen, de egyébként a sportközvetítéseknél az a furcsa, hogy a kommentátor és a szakkommentátor azért az két teljesen más műfaj. Tehát nekem volt olyan, hogy közvetítettünk egy meccset, és valami miatt a kommentátor késett. És akkor mondták, hogy hát kezdjem el a közvetítést. És akkor teljesen elkezdtem kaparni a fejemet, de már mit tudom én, 100 000 meccset közvetítettünk, hogy akkor ez hogy is van, hogy kell beköszönni, meg elmondani, kedves nézői, mit tudom én. Úgyhogy ez tényleg észrevétlen, mert beköszön, elmondja, mit tudom én. De amikor mondják neked, hogy akkor csináljad, úgyhogy egyébként tényleg nem akkor kezdted a dolgokat, az nem ugyanaz, és elmondani, hogy kinél van a labda, meg hova megy, ez nem olyan egyszerű. Ugyanakkor a kommentátornak sem feltétlen könnyű elmagyarázni, hogy mi miért történik. Uh-huh.
Hát ilyen, a szakkommentátor akkor beszél, ha tényleg van mondani való. A normál kommentátor az meg folyton, tehát annak muszáj, muszáj néha megszólalni. Bár azért ebben vannak ilyen zseniális dolgok, a Vitrai magyar bajnoki labdarúgó mérkőzés volt. MTK, nem tudom. Anno. Kapcsoljuk a helyszínt, a kommentet a Vitrai Tamás. 1, 2, 3, 4. Köszöntöm önöket, ez nem a hangpróba volt, a nézőket számlálom. Szóval azért lehet ilyeneket csinálni. Egyébként egyszer én is csináltam egy ilyen csibészséget. A foci EB volt, amikor a portugálokkal 3-3-at játszottunk. És ugye az a csoportmeccseknek a harmadik fordulójában volt. És hát én voltam az a szerencsés, akinek az egyidejűleg játszott Izland-Ausztria mérkőzés.
Ó, igen.
Tehát egyszerre volt a két mérkőzés. És akkor megengedtem magamnak, hogy úgy kezdtem el a közvetítést, hogy köszöntöm az ismétlés nézőit, hiszen rajtam kívül élőben nyilvánvalóan senki sem nézi ezt a találkozót. És ez valószínűleg. Tehát e tekintetben azt hiszem, hogy láthatatlanban is Guinness rekordernek mondhatom magam. Én vagyok az a kommentátor, aki nulla nézőnek közvetített élőben, mert sem a Magyarországon tartózkodó osztrák, sem az izlandi minoritás valószínűleg nem nézte ezt, igen, a közvetítést.
Van ez a közmondás, hogyha az erdőben kidől egy faj, és senki sem hallja, akkor az a hang, ez létezik-e? Ugyanezt történt veled is?
Igen. Talán az ismétlés megnézték 12-en, aha, de egyébként jó meccs volt, de hát kit érdekel.
Igen. Egyébként a kommentátoroknak ugye az a nehéz, hogy azonosítják őket a meccsel sokszor, ja, a minőségével. Uh-huh. Hajdúvé Pistának volt az a sztoria, hogy valami foci meccset közvetített, és egy beadás volt, 1 méterről egy óriási fölét rúgott az ember, vagy valami ilyesmi. És akkor egy néző ott ült mellett, és akkor ránézt, azt mondta, na ez vagy te.
Na ez vagy, hát igen.
De hát ez a baj, hogy a szurkoló amúgy is annyira könnyen mond ítéletet, és olyan szélsőséges, így már most szar vagy.
De, hát de a szurkolók joga van hozzá. Tehát igazából, és tudod, mi a nehéz, hogy szülőként ülsz a leláton, és három sorra fölötted osztják a gyerekedet. Az volt olyan, hát feleségemmel, ugye néztük a gyereket. És három sorra fölöttünk. Gondel a korvahagyát, mondom a feleségem, nem te vagy, ez nem rólad beszél.
Mielőtt tovább mennénk, egy villámgyors kérdés. Érezted-e már azt podcast fogyasztás közben, mintha ezer éves ismerősöket hallgatnál, mi több egy helyiségben ülnél velük? Nos, jó hírem van, most egy helyiségben ülhetsz velünk, május 27-én este 7 órára ugyanis Budapesten a Mixátba élő podcast felvételt hirdetünk Gönczi Dorkával. A Mi Olyan Vicces című podcast sorozatunk két epizódját fogjuk felvenni, izgalmas interaktív elemekkel kibővítve a szokásos formátumot. Gyere el te is, kacagjunk, találkozzunk, beszélgessünk. Jegyek és információk a dumaszínház.jegy.hu oldalon.
Na de olyan is volt, hogy játszottak a mit tudom, Nyíregyháza ellen, és nem volt jó a hangulat, és az ellenfél edzője ez még nagyon rá volt gyógyulva a mi szurkoló táborunkra. És egyszer félbeszakította a meccset, mert valaki bekiabálta, hogy Malacka nem tudom mit csináljál. És tessék már megint és Malacka, és és ki volt. És akkor a anyuka föltetek, ez bocsánat, én hívom otthon így a kislányomat, és csak bíztattam, hogy ja, bocs, és akkor folytatódott a mérkőzés, hogy jó, ezt megúsztuk, Malacka, azt, akkor azt lehet malackázni. Maradhatsz. Malacka marad.
És egyből tudtam mindenki, melyik gyerekről
igen,
van
igen,
szó.
Igen.
Na, adtam nektek házi feladatot, ugye három kis történetet.
Három állítást kell mondani, mivel a kettő igaz, egy hamis.
Egy hamis, igen.
Jó. Én készültem. Te készültél?
Én készültem.
Én is készültem.
De jó. Inkább történet.
Jó, nagyon jó. Nagyon jó.
Állítás. Nem, én olyan, én mondatokkal készültem. Legyen rejtélyes. Na jó, de próbáljuk ki.
Na próbáljuk ki mondani. Akkor halljuk először.
Mondat?
Gábor állításait.
Kérlek szépen, az egyik vagy igaz, vagy hamis állításom az, hogy egyszer betettük Lenint a szukuba.
Ehhez tudni kell, hogy mi az a szuku.
Ez a szúnyog kullancskrém.
Igen. Szuku, igen. Tényleg a krém, igen.
Az a szúnyog kullancsriasztó krém. Egyszer betettük Lenint a szuku.
Ez tényleg rejtélyes.
Ez így volt.
De nem mondd el, hogy így volt, hanem ez majd nekem ki kell talán végighallgatjuk mind a hármat.
Nem biztos, hogy így volt. Igen.
Jó. De így is érdekes lesz ma megfejteni. Így is érdekes lesz megfejteni.
Igen. Igen. Jó, másik állítás. Egyszer Kuwaitban ugrottunk egy 13-as kínait.
Azt a mindenit.
Igen. Ugye milyen jó kis ezek?
Nagyon ügyes vagy. Ügyes vagy.
Igen.
De Nostradamus. Igen. Csak a múltra vonatkozik.
És a harmadik állításom pedig az, hogy az Attila egy nagyon béketűrő ember, de ha valaki késik, akkor azt egyszerűen nem bírja. Ő maga sosem késik, mindig hamarabb ér oda 5-10 perccel. Tehát ez az egy, amire gondosan vigyázni kell, hogy amikor ő, akkor nem szabad késni.
Na, ez volt a legkevésbé rejtélyes. Én ezt jelölöm meg hamisnak. Tehát, hogy ebben voltak, hogy barátok így beköpték egymást, hogy késősek. Úgyhogy, meg hogy 6 percet elkestél a meccsről, az azt jelenti, hogy...
De hogy ma nem, most nem késed.
Most nem.
Egyébként nem. Előbb itt volt 5 perc.
Van, amikor nem kések el. Tehát
igen,
tényleg ez
igen.
Előfordul.
Ez közlekedés függő. Elnézést a korai érkezését. Későbbre vártunk. Akkor én ezt jelölöm meg hamisnak, de akkor ezt jól sejtem. Akkor már csak ezt a kínait kell megfejteni, meg a szukuba. Betettétek Lenint a szukuba? Igen. Lehet, hogy egy Lenin képet szukus csomagban próbáltatok, melegszik, vagy szobrocskát?
Melegszik.
Lenin szobrocskát?
Nem, megfejthetetlen, tehát nem. Tehát ez annyira,
de egyébként nekem három kis sztorim van, az egyik az ehhez kötődik. Na. Lehet, hogy ugyanban.
Na, akkor mondd el, és akkor hátra összeáll a kép. Igen.
De nem biztos, hogy igaz.
Ja, értem.
Mert az egyik nem igaz.
Jó,
a három történetben.
A három történetben. Na, akkor ezt a késést, ezt megjelenem nem igaznak. A Lenin és a kínai az igaz. De
hogy igaz?
Igen, de mi az, hogy ugrottatok egy 13-as kínait? Nem tudom, a 13 az főre vonatkozik, magasságra, létszámra, távolság. Fú, ez nagyon rejtélyes vagy, Gábor.
Ugye?
Igen.
Mit dolgoztam ezeken a mondatokon?
Igen. Igen, és hogy mit is jelentek ez a mondatok? Megtudhatjuk. Jövő héten. Nem. Ez igazi szemétség.
Ezt kitalálhatnád egyébként, vagy legalább közel kerülhetnél
Peking?
Hozzá.
Nem Peking, nem. 13-os kínai. Az egy 13, az kerékméret is lehet, nem tudom. 13-os kínai. Nem. Gyártmány? Nem tudom. Nem tudom.
Hát nem figyeltél, mindegy. Most lehet, hogy nem 13-asot, hanem 11-es. Nem. Most
lehet, hogy 11-es van.
Lehet, nem.
Mert volt a Hellinger, akinek el volt törve a kezdet.
Lehet, igen.
Basz, nem tudom. Tényleg nem tudom.
A szabad a gazda?
Szabad.
Na, a lényeg, az idő megszépíti a dolgokat, úgyhogy másképp emlékszem komolyan. A lényeg az, hogy nekünk volt egy csapattársunk, az Adorján Gábor, akinek az édesapja akkor a Kuwaitban volt az ifjúság, az ifi válogatottnak a szövetségkapitánya. És ezekhez a 82. És minket egy hétre meghívott a Kuwaiti Kézlabda Szövetség 1982.
Akkor ti nagyon-nagyon fiatalok voltatok.
Kuwaitba. Hát igen, ilyen
16-18,
igen. Kuwaitba, és egy hétig ott voltunk, hogy edzőmeccseket játszunk velük, mert készültek valami Ázsia kupára, vagy nem tudom micsodára, és kint voltunk egy hétig. Egy komplett kézlabda csapat. És akkor volt a szállodában egy medence, aminek volt egy ilyen ugró toronyszerűség, és az ugró torony előtt ilyen viszonylag keskeny volt a medence, kicsit ilyen trapéz alakú volt emlékeim szerint. És hát a kézlabdában ugye a kínai figura, mond ez neked?
Nem. Na, ennyire hülye vagy, annyira hülye vagyok.
Szóval amikor fölteszik a labdát a levegőbe,
Pálinger.
A játékos
tudok a
légdobás.
Pálinger,
igen. Tehát amikor földobják a levegőbe a labdát, és mondjuk a szélső vagy valaki beugrik, a levegőbe kapja el a labdát, és egyből bedobja a kapuba, azt hívják kínainak. Aminek a légdobás, ez a hivatalos...
Hát valami ilyesmi.
Ez a kínai. Még sose láttál ilyet, de...
Láttam, valószínűleg láttam, csak nem tudtam, hogy így hívják. Igen. Tehát nem az, hogy most már tudom, ez a kínai.
Igen. Egyébként nem tudjuk, hogy miért kínai, mert a koreaiak csinálták először.
De azok úgy néztek ki, mint a kínai.
Ilyen csúnya általánosítás. Mert a magyar vándorlók nem tudjuk, hogy ez egy vezetékmém volt. Meg ez egy vezetékmém, nem? Tehát, hogy koreai volt, de kínainak hívták.
Igen, na mindegy. És a lényeg az, hogy felálltunk a medence két partján, ugye a kézilabda csapat, és az volt, hogy úgy dobáltuk a labdát, hogy a labda mindig a levegőbe volt. Tehát mindig egyesével valaki az egyik partról beugrott az egyik, a másnál a másik, a harmadik, tehát mindig felvált egyik
iszre,
de a labda az mindig a levegőben volt.
Aha.
Tehát megfogtad a labdát, tovább passzoltad, beestél a medencébe. Aha. Fölugrottál, megfogtad a labdát, tovább passzoltad, beestél a medencébe. És ezt nem tudom hányszor próbáltuk, és a végén összejött, hogy... És, tehát nagyon szóval ez 10, és ott a, hát nagyon nagy izé volt.
És 13-szor passzoltátok
vele. 11-szer vagy 13-szor, nem tudom, de hogy igen.
De és ez nagyon nehéz.
Igen.
Hát ez gondolom, komoly igen. Challenge volt.
Igen, igen. Szóval és az a mai napig is megvan.
Főleg kuwaiti fürkészőt tekintetek
szemben. És egyébként ez a kuwaiti túra, ez nagyon izgultunk, hogy lekéssük a repülőt, mert egy járat volt hetente. És mi 82-ben még el tudtunk volna tölteni egy kis időt.
Kuwaitban,
de sajnos lekésnés. Viszont oda-vissza kell mennünk a Messila Beach Hotelbe.
Így van.
Ezekhez az 80,
mi maradt ott?
Fú, ez több mint 40 éve. A nap felkelte. Az utolsó reggel, tehát az indulás előtt, hogy megnézzük még a tengerparton, megnézzük a nap felkeltet. És már baromi világos volt, érted? De a nap még nem volt sehol. És már nem tudtuk tovább húzni, muszáj volt menni. És visszasétáltunk a szállodába, fölnéztünk, és a nap már fönt rögött alól az égen. És akkor megbeszéltük, hogy egyszer visszamegyünk a Messila Beach Hotelbe, lehet, hogy már említezik,
csak közben ott kell itt nézni.
Igen,
Messila Beach már.
Hát meg eltelt 40 év. Nincs. Hát nem tudom, mindegy, de majd lehet.
Hát Attila megszervezi, mint közlekedés szervezni.
Majd még egyszer.
De ez izgalmas volt, ez a 13-as kínai. És akkor a Lenin, az nem kézilabdás sztori, tehát ott a szukó, a Lenin,
de akkor van három történetem, az egyik ehhez kötődik.
Na, és akkor lehet, hogy abból kitaláljuk. Jó.
Egyszer, hasonlóan fiatal korunkból, 24 órán át pókereztünk. Rubelben. Ez az egyik.
Igen.
Történet. A másik, az nem volt annyira régen, egy pár éve lehetett, hogy Balatonon voltunk együtt, és megjelent egy vízirendőr, és közölte velünk, hogy valaki eltűnt a Balatonba, és nagy eséllyel már vízi hullaként lehet megtalálni, és ezért felkért önkénteseket, hogy egy ilyen élő láncot alakítsanak ki, és ahogy így menjünk előre, a lábunkkal keressük a
valaki vízre, rá fog lépni.
Hogy hát, ha valaki rálép. Most úgy alakult, hogy mi ketten voltunk, a legutolsó tagok, egy harmadik úriemberrel, ennek az élő láncnak a végén, és mi voltunk ugye legbeljebb a Balatonban. És akkor oda jött egy rendőr, így ránk nézett, felmérte a alkatunkat. Aztán a harmadik úriemberhez hozzáfordult, és megkérdezte, hogy tud-e úszni. Na most ez az úriember, ez a Madaras Norbert volt, és egy enyhe mosoly az
arcán. Van valamit a név, Madaras
Igen, Norbert? Igen, igen, igen.
Olimpiai bajnok, igen, világbajnok, igen, vízlabdázó?
Igen, igen. Igen.
Így mondta, hogy tud.
Mondtuk, hogy szerintünk is tud. Igen.
A harmadik történet az búvárkodással függ össze, mert ugye nagy búvárkodók vagyunk. Vöröstengeri búvárkodás volt, ahol előző napokban egy birkákat szállító hajó elsüllyedt, és állítólag a birkákat megették a cápák. És ezért elég sok cápa volt a környéken, és amikor a búvárkodáshoz ugye elindult a csapat, akkor kiparancsoltak mindenkit a vízből, hogy jönnek a cápák.
Ez hajmeresztő.
Ez elég hajmeresztő volt, igen.
Aha. Hát ez, hogy búvárkodtok mindketten, én ezt még nem hallottam sehol. Ez nekem új. De úgy próbálok elképzelni neoprénben.
110 merülésed, viccelsz.
110 merülésed. Az a baj, hogy itt már nagyon furcsa dolgokat mondtak nekem rezzeléstelen arccal.
Segítek, hogy milyen sportágokat űzünk mi együtt, vagy űztünk. Ugye kézilabdáztunk, kispályás futball, tenisz, mölki.
Mölki? Mölkiztek? Tényleg?
Igen.
Na, hát mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az a mölki, mert én se tudom.
Most lesz márciusban Európa bajnokság Hollandiában, viccelsz.
Tényleg?
De szavunkat nem hiszi.
Nem. Engem kész, hogy megvettetek kész. Nem tudom, mi az a mölki.
Sijelni is szoktunk.
De mi az a mölki? Na?
Magyarázd el.
Jó, mölki.
A Mölki Szövetség jövendőbeli tisztelő
az elnöke. Az a baj, meg akartuk alakítani most a Mölki Szövetséget, de kiderült, hogy fél éve mások megalakították. A mölki az egy létezik, ez létezik. Van 12 ilyen farúd, és mindegyik meg van számozva 1-től 12-ig. És van egy dobófa, és avval kell dobni, és ha több ilyen fát földöntesz, akkor annyi pontot kapsz, ahányat földöntöttél, ha csak egyet, akkor annyit, amennyi annak a fának a száma, és akkor ki az, aki hamarabb eljut 50-ig.
Uh-huh. Mondjuk úgy, hogy a kuglinak és a petanknak a házasságával.
Ez egy ilyen kerti buli játék. De mi komolyan, tehát annyira...
Finn
eredetű játék egyébként, de akkor is a baráti
társasággal
szoktuk játszani.
Sötét van, isznak.
Hát, mölkiznek. Igen, és mölkiznek.
Előtték nem
igen,
találják.
De nem annyira, hogy amikor egyszer nálunk volt a kertbe mölki kupa, akkor a felségem elment egy ilyen érem és serlegboltba, és mondta, hogy ő szeretne egy ilyen, a leggagyibb serleget szeretné, és akkor írják rá, hogy a mölki kupa első helyezettje. És mondta azért, hogy jó. És akkor és elkezdett érdeklődni, hogy mi ez a mölki meg. És a feleségem leesett a tantusz, hogy üzletet lát benned, azt mondta, ne, ebből most ne gyártasson le egy raklapban, mert nem lesz rá igény. Míg nem aztán...
Évi egy.
És még nem aztán most kiderült, hogy nyáron megalakult a Mölki Szövetség, a Magyar Mölki Szövetség, és most márciusban Európa bajnokság lesz ebből a fadobáló játékból Hollandiában. Tehát ez egy létező.
Én már a curlinget sem tudom feldolgozni. Tehát, hogy asszonyok sikálják a jeget, azért, hogy csúszson az a szar.
Semmi, figyeljet. Ezek a játékok arra jó, hogy röhögjetek.
Fiamban néztük a téli olimpiát, gyűlt a gyerek, ez mi takarítás? Ennyit tudott a curling, ezt hozzáfűzni.
Na, szóval a mölki létezik, nem tudom, mit hiszel, vagy mit nem.
Jó, hát mi volt a cápás, a vízi hulla, azt elhiszem, mi volt az első?
A póker.
24 óra.
Egyfolytában.
Rubelben,
és ez Duna.
Sziget.
Mondhattok még konkrétumok.
Sziget-Szent Miklós? Vagy
nem, Sziget. Csép.
Szigetcsépen.
Szigetcsépen, na tessék.
Hazudjunk együtt.
Igen. Így van.
Sziget vagy csepen?
Nekem sok az a 24 óra, tehát nem lehet 24, te elszegényedsz, tehát hogy elveszted a pénzedet, aztán tehát kiesel egy-két órán belül, hát, aztán csak ülsz ott pókeratszat.
És elások a rubel, az még nagyon sokat
igen. Én azt tartom hamisnak, bár ott a cápásnál is nekem lötyög nagyon a sztori, meg most tényleg nem tudok ezeket elképzelni.
Miért, neoprémben. De miért azt nem tudod elképzelni, hogy beestek a bárányok? Hát volt olyan is, hogy mesélt egy ilyen jégkrémszállító fickó, hogy sajnos a jégkrémszállító autó beesett az árokba, valahol itt Békés megye, vagy valahol. És hát a környéki népességben nagyon gyorsan elterjedt, hogy ott most potya jégkrém van, és rohant mindenki ingyen jégkrémet enni. és többeket kihűléssel kellett a Békéscsabai kórházba szállítani, mert hirtelen annyit ettek az árokparton a jéghideg jégkrémből.
De én azt is tudom, hogy volt ahol elsüllyedt nyáron egy kokaint szállító csempészhajó, és partra mosta a kis zacskókat a víz, és ilyen fillérekért lehetett, egy-két euróért lehetett
kokaint. Azt hittem, hogy azok a zsíhognak a delfinek.
Igen, azok a delfinek már a Panama csatornában muszkálnak. Jaj. Hát figyelj, akkor én a pókert mondom hamisnak. Mi az igazság? Nem? A cápa?
És ezen a pókerpartin került bele Lenin, aki egy egyrúbeles személyében jelentkezett a szukuba.
Ó, de cseles! Jaj, az de volt, szép hogy, történet!
Hogy nem igazi pénzei, tehát, hanem ilyen külföldi pénzek, és akkor ott egy ézéval, tehát darabra játszottunk, és mindenkinek volt egy ilyen adag pénze. És akkor valamelyikünk, már nem is tudom, hogy valamelyiknek rossz volt a lapjárása, és akkor nem tudom, hogy ki volt az, aki, ugye Viktor volt, már nem tudom, melyikünk volt, de lényeg az, hogy úgy gondolta megfordítani a szerencséjét, hogy fogta az egyrubelest Leninnel a hátoldalán. Ez a, ugye az a 80-as évek elejéről beszélünk, tehát akkor az életben volt egy nagyon nagy kockázat. Nagyon nagy kockázat
volt.
És akkor belerakta Lenint ebbe a krémbe, ami a szúnyog és kullancsírtásra, hogy megforduljon a lapjárás, és hát ez azóta is legendás, hogy a Lenin a szukuban.
Azt a mindenit. Apámnak volt egy Lenin festménye, a Sufniban, tehát egy teljesen méltatlan helyen lógott, és aztán a említett keresztapának egy ismerőse itt járt Magyarországon, Amerikából, és hogy úristen, van Lenin festmény, és aztán valamit üzleteltek apámmal, és azóta az a Lenin festmény valahol a Washingtonban, a kongresszusnak valamelyik szobájában lóg. Úgyhogy,
mint erre kérem. Igen, hát ez körülbelül olyan, mint egyszer Pekingbe a bolhapiacon vettem egy Mao-féle kis piros könyvecskét, amit nyilvánvalóan nem tudok elolvasni, de mondjuk vannak benne térképek, meg képek, de akkor is van egy Mao piros könyvecském, ami hát akkor tehát mindenki, de elő volt piros könyvecském, mint hogy egy pohár vizet ittak volna, hát az, ezek erejkiek.
A semmi, de Kokó, Kovács István a pekingi olimpián 2008-ban iPhone-t vásárolt a pekingi piacon, és még örült is, hogy milyen jó üzletet csinált, amíg be nem kapcsolta.
Igen.
Egyébként nekem otthon van egy Lenin fejem, amit a Vöröstéren vettem, egy gyertya, teljesen kiformázva Lenin fej, és itt van a kopasz fején a
kanóc.
Igen. Csak nem gyújtottam még meg, mert...
Igen.
Mert mikor szerzel legközelebb ilyet?
Igen.
De ha lenne rajta, lehetséges, hogy Lenin elvtársat meg lehet egy gyújtani.
Igen. Ha lenne rajta még egy kanóc, akkor két végén tudnád égetni Lenin. Akkor, igen. Tehát akkor a póker igaz.
Igen.
Én még a Balatont is elhiszem, akkor a cápa nem igaz. Na?
Az igazság, hogy félig igaz.
Igen.
Mert ugye
tényleg
van egy búvárkodó, de sok mindent csinálunk együtt.
De búvárkodás nem.
Speciál nem, mert én nem búvárkodok egyáltalán. És ez
nem is akarsz, soha nem is akartál, vagy nem?
Lehet, hogy késő már ezt elkezdeni.
Hát figyelj, egyszer venned kell egy nagy levegőt.
Az biztos. És utána folyamatosan újra meg újra. Igen. Én is ott évekeztem.
És hurgadál egyből így kapásból?
Nem. A magyar búvár élete az az akvaparkba kezdődik, és aztán Horvátországban folytatódik.
De volt vöröstengeri búvár.
Persze, azért szóval meg az sok helyen volt. De ez a 110 igaz egyébként. A 110 merül és az a része igaz a dolognak. De ilyen nem volt, hogy a bárányok beestek volna. Viszont... Vagy lehet, hogy az megtörtént, de nem velünk.
De az biztos. Persze.
Ilyen volt, csak
az volt.
Az milyen lenne, hogy egyszer ledobnak, nem tudom én, 110 cápát egy legelőn, és a bárányok megeszik őket.
A híres húsevő bárányok.
A vérbárányok. Ebből majd tanulnak. Azt a mindenit. Hát ez ügyesek voltatok. Nagyon ügyesek voltatok. Fél csak pislogtam, tehát ilyen vészesen ereszkedő vércukorral próbáltam az acsentjeimet gondolkodásra bírni.
És akkor arra még nem is beszéltünk, mikor egyszerre egy autóval elvittünk 10 darab sup deszkát.
Felfújva, természetesen.
Igen. De ott volt az, hogy
Hogy egy ilyen gondolat? Tehát én attól agyfaszt kapok, mikor látom, hogy a matracot viszik.
Jó, hát ott nem kellett messzire menni, mert Horvátországban volt, és a strandtól nem volt nagyon messze a szállás, és azért a subdeszkát fölfújni, az húzós. És az, hogy minden nap leereszted, meg minden nap fölfújod, az nem olyan jó. És ezért valahogy föl lehet hegeszteni ilyen izékkel, ezekkel a madzagokat, amit meg lehet feszíteni.
Gumipauk.
Hát, nem gumipók volt, hanem ez a gurdis valami. Izé. És akkor avval föl tudod rakni, és akkor avval el lehet evickélni. Hát nem azt mondom, hogy nagyon messzire, de ott volt az a egyik közös haverünk, a husi, azok ezt tök jól megcsinálták, és akkor a gurdnival átfogták az egészet, és amikor minden készlet is be akartak szállni, akkor jöttek rá, hogy nem nyitották ki az ajtót, csak az ablak volt leeresztve, és az ajtót is hozzá gurtizták az egészhez.
És mint a hazárdegyen lordjai bemásztak.
Nem, aztán kiegették a gurtit, és akkor és azóta mindig, amikor egy gurtizás van, hogy valamit a tetőre kell gurtizni, fenyőfát, vagy súpot, vagy bármit, tehát előtte nagyon fontos, nem elég az ablakot leengedni, ki kell nyitni az ajtót is, és akkor...
De ez úgy indult, hogy a hármat, négyet fölraktunk, hogy akkor kettőt-hármat fordulunk, de aztán utána a challenge az megfogott minket, és akkor nem így mersz. Is felépítettünk.
Egyébként ebben a Mölkivel is így van, hogy a Mölkiben az a szép, hogy többféle terepen lehet játszani. Tehát ott például a Murteren, ahol egyszer játszottunk Mölkit, ott ilyen nagyon sziklás a talaj. És időnként ezeken a köveken ilyen baromi nagyokat ugranak, meg máskor meg megáll, meg mit tudom, ezek a... Nálunk a kertben egy ilyen gumipálya van, ezzel a gumitéglával van lerakva. Hát azon meg pattog az egész mindenség. Tehát olyanok vagyunk egyébként, mint a tenisz.
Van a kertedben Mölki gumipálya?
Hát nem Mölki pálya, hanem lehet rajta pingpongozni, ja. Meg fogod, tehát bármit lehet
nem,
csinálni.
Nem, az egy Mölki pálya.
Na jó, egy Mölki pálya, ami néha szoktunk pingpongozni.
Látszik, műhold felvételek.
Pont olyanok vagyunk, mint a tenisz. Tehát nálunk is többféle borításon zajlanak a versenyek. Tehát mi azért nem
Grand Slam van.
Igen. Hát igen. Lesz tehát, folyóvízi Mölki is.
Tehát nem babra megy a dolog. Tehát van a gumipályás, a sziklás, van az agárdi ilyen lukacsos, vagy nem tudom, milyen ilyen...
Robbantott
talaj. Igen. Szóval több, persze, hát ezeket csak komolyan lehet ezt csinálni.
Hát elkezdek mölkizni akkor.
De na persze, hát mindenki.
Nem, a Decathlonba megnézem, hogy van-e mölki készlet.
Egyébként... Igen. Ugye korábban, mikor még fiatalabbak voltunk, akkor ilyen kispályás focit is játszottunk a saját gyerekeinkkel. Amikor még azt gondoltuk, hogy gyorsabbak, erősebbek, ügyesebbek vagyunk náluk. Igen. De ez hamar kiderült már, hogy egy idő után ez nagyon nem igaz.
Hát,
és akkor kerestünk egy új sportágat, amiben gondoltuk, hogy még így...
Jobbak leszünk.
De közben kiderült, de hogy a mölkibe sem.
Nem.
Mi marad akkor?
Hát az erkölcsi győzelem.
Römi?
Mindenképpen az erkölcsi győzelem marad, igen.
Vagy a csalás. Lát, azt távol elhűntöltek sportemberekkel.
Bár a világ legnagyobb csalója az a, Isten nyugasztalja, Karinti Cini bácsi volt, aki Lányfalon volt szerencsém a szomszédjában lakni, és óriási lábtenisz csaták voltak. De szegény már nagyon közfényes volt, már nagyon görbe volt a láb, de már alig bírt járni. Na de a Duma. Tehát ő simán elhitette veled, hogy autó volt az, ami bent volt, egy 20 centivel, meg nem tudom. Tehát elképesztő, csak a Duma miatt jártunk oda, tehát fantasztikus volt. Tehát azzal az irodalmi kultúrával, ami neki volt, azzal.
Azzal lehetett is csalni.
Igen.
Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, meg még nagyon sok jó barátságot kívánok. Téged nézlek, Attila, és egyfolytában Tom Jones jut rólad az eszembe.
Igen,
csak te ugyanolyan sármosan öregszel, csak méltósággal, mert nem vagy szétbotoxozva. Nem tudsz énekelni, ezt megbocsátjuk, szerintem. Te tudsz énekelni, Gábor?
Sokáig azt hittem, hogy...
Hogy igen.
Nem, hogy nem. Bár én énekeltem kórusban még a gimiben, tehát ez úgy tök jó volt. És akkor fölkértek a Puskás Musicalben a Szepesi György szerepére, ami egyébként alapvetően egy prózai, de van benne egy.
A Puskás Musical, tehát akkor focistákról szóló musical, akik egyszerre fociznak, meg énekelnek. Hát, ez nagyon furcsa.
Na mindegy. Hát,
már vannak rímek, szurkolói rímek már vannak.
És a Szepesinek van egy, van az a betét, amikor a 6-3 című film, vagy 6-3 című meccsnek a, vagy 6-3 meccs, hát igen.
A meccs.
A jelenek az 6-3 a címe, angol. Igen, de hát arról a meccsről szól. És ott a háttérben megy kivetítve a meccs, táncosok táncolják a meccset, és én pedig ugye Szepesi, de eredeti Szepesi
mondatok. Táncosok táncolják a meccset.
Hát igen, nem tudod, igen. Mindent el lehet táncolni. És én pedig a közvetítek, de ezek eredeti Szepesi mondatokból lett. Tehát szó szerint, tehát még a Baki is úgy van, ahogy annak idején a Szepesi mondta. És ennek a közepén, amikor a meccs fél ideje van...
És te kommentárszöveget énekelsz?
Nem éneklek, de ezt mondom.
Mondod.
És amikor a szünet van a meccsben, akkor ott van egy három verszakos éneklős rész. És mondom, nem lehetne ez prózában meg... Nem. Menjek el a Károly Katihoz, ő a zenei korrepetitor, és majd ő meghallgatja. És meghallgatott a Károly Kati, és azt mondta, hogy rendben lesz, mert az a, akkor van baj, ha valaki megpróbál énekelni, de nem tud énekelni. Tehát aki nem tud énekelni, mert nincs hozzá technikai szív, az énekeljen szívből. Tehát az adjon bele apait, anyait, jöjjön ki az öröm, és az ne áriázzon.
Mulatos.
És ez annyira jó tanács volt, tudod, és egy kicsit ez ilyen rokkos betét. És ott teli tüdőből, és hát azt mondták, hogy jó. És volt egyik közös barátunk, a Husi, mert olyan is van, ő betévedt az előadásra, de nem tudta, hogy én benne vagyok. És ezt csak látta, hogy ott vagyok, akkor ez egy kicsit meglepődött, de nem nagyon. De amikor énekelni kezdtem, azon nagyon meglepődött, de azt mondta, hogy egész jó, pedig a Husi kritikus.
Kritikus,
kritikus egyébként. Úgyhogy hát ezekkel a korlátokkal igen. Tehát szívből, én szívből énekelek, igen. Na, de se jó.
Szívből hívhatjuk így is.
Igen. Ez, figyelj, ez nagyon jó, ha tudod, hogy mit tudsz és mit nem. Az egy nagy erény.
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nem tudom, mi lesz a programotok, most együtt ebédeltek, gondolom.
Nem, este együtt teniszezünk.
Ja.
De addig még, nem tudom, jobbra-balra. Igen.
Keresünk egy is pénzt.
Igen. Értem a célzást. Igen. Köszönöm szépen.
Ja, mert ide ingyen jöttünk?
Igen. Én így üldögélek itt már egy éve. Köszönöm szépen.
Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.